Szeretettel köszöntöm a testvéreket, azt hiszem föl kell rakjam a mikrofont. Sándor, légy szíves, hozd be a mikrofont az erősítőt, bent maradt az irodába. Attól még a testvérek tudnak velem együtt énekelni. Tehát a 377. számú dicséretet keressük ki, a 377. számút, és énekeljük végig, így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, a Te lelkeddel töltekezni, a Te indulatoddal betöltődni. Szeretnénk hasonlítani rád, ezért szeretnénk tanulni tőled, és kérni téged arra, hogy irgalmasan cselekedjél közöttünk, minden alkalommal, amikor felhangzik a te beszéded. Így ezen a bűnbánati úrvacsorára is előkészítő esti alkalmunkon is. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, megvalljuk neked, hogy semmink nem alkalmas arra, hogy a te beszédedet meghalljuk, komolyan vegyük és éljük. Jöjj segítségül nékünk, Jézus! És végezd el bennünk azt a nagy csodát, hogy valami összerezzen a te lelkeddel a mi lelkünkbe, amikor beszélsz hozzánk, hogy valamit megérzünk a te jelenlétedből, hogy valamit átélünk a te személyes keresésedből, velünk találkozni akarásodból. Cselekedj velünk kegyelmesen, Úr Jézus. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté evangéliuma 12. részéből olvasom a mai napi újszövetségi igénket. És eltávozván onnan ment az ő zsinagógájukba, tudnélik Jézus. És íme volt ott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt mondván, szabad-e szombatnapon gyógyítani, azért, hogy vádolhassák őt. Ő pedig mondta nékik, kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha a szombaton a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor mondta annak az embernek, nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtotta, és olyan éppé lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartottak ellene, hogyan veszíthetnék el őt. Jézus pedig észrevévén ezt eltávozott onnan, és követte őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja mindnyájukat. És megfenyegeti őket, hogy őt ismerté ne tegyék, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt, ími az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli. Lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng és nem kiált. Az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Kedves testvérek, ez a mai napi igénk, és már megint a szombatnapi törvénnyel találjuk szembe magunkat, ugyanúgy, mint a tegnapi nap folyamán, amikor olvastuk együtt az ígét, és hallgattuk együtt az ige magyarázatát, készülve pünkösdre. Ez a szombatnapi törvény azt jelenti, hogy azon a napon semmit ne tégy. Semmit ne tégy azon a napon. Ez a szombatnapi törvény tulajdonképpeni lényege. De hát ha volt törvény, amit szinte át kellett újra és újra hágni, ami ellen újra és újra, így mondom, vétkezni lehetett, vagy éppen kellett, az éppen ez a törvény volt. Hiszen az élet a szombaton is produkált sok olyasmit, néha élet-halál kérdését, ami miatt szombaton is csinálni kellett valamit. Semmit ne tégy azon a napon, mondja az eredeti törvényszövege. Na de hát, történhet olyan szombaton is egy család életébe, egy ember életébe, történhet olyan az állataival, egy embernek, egy gazdának, egy tulajdonosnak, hogy nincs mese. Vagy azt vállalja, hogy az az élet elpusztul, vagy szombaton is megmozdul érte, és abban a pillanatban meg is törte a szombat szigorú törvényét. Tulajdonképpen, testvérek, ez a szombat törvény nem volt ám egy olyan kegyetlen törvény, csak irgalmatlan képviselői is voltak. Mert mindig ezen múlik a dolog, hogy milyen lélekkel képviselek egy igazságot, milyen lélekkel képviselek adott esetben egy isteni rendelkezést, milyen lélekkel képviselem Isten igéjének a törvényeit és tanításait. Milyen lélekkel képviselem? Szóval ez a szombat törvény, amely ellen mindenki vétkezett. Kivétel nélkül, mert az élet hozta magával. Hogy olyan helyzetek teremtődtek, amikor nem lehetett elnézni, mert különben halál, veszteség lett volna a vége, meg kellett mozdulni, ez ellen mindenki vétkezett. Nem a törvénnyel volt baj, hanem az irgalmatlan képviselőivel. És soha nem Isten törvényeivel van a baj, hanem velünk, akik ezt sokszor irgalmatlan lélekkel képviseljük. Kövessük most Jézust a mai napi igébe, megint szombatnapi esemény. Most a zsinagógába megy Jézus. De csak emlékeztetőül, volt, aki ma arra is kért engem egyenesen, hogy nem tudott itt lenni, hát mondjam el röviden, hogy miről is volt szó tegnap. Az ő kedvéért is, de természetesen nem csak ezért, hanem mert kapcsolódik, hogy szombati esemény volt a tegnapi napi ige, és egy szombati esemény a mai napi ige is. Tegnap a kalásztépés történetét olvastuk, és benne azt, hogy amikor Jézus tanítványai átmennek egy mezőn, letépik szombatnapon a kalászt, és megeszik, és ugye kiderül, hogy ezek a farizeusok mindenütt ott vannak a mező szélén is, és nézik Jézus tanítványait, mintha egy kukker lenne a szemük előtt. Ezek mindent láttak, ezek a farizeusok. Ilyenek voltak. Aztán mindent szóvá is tettek, mert nem elég, hogy meglátták, azt, ami megbotránkoztak, mindig ki is tárgyalták. Mindig kitárgyalták. Most is, amikor látják, hogy Jézus tanítványai kalásztépnek, Jézus tanítványai megeszik ezt, megtörik a szombattörvényt, nem csak látják, ugyan mit keresnek a mezőn, szombatnapon, miért nem a zsinagógába ülnek, ott vannak a mezőn, látják, és utána kitárgyalják. Milyen botrányos dolgok történnek-e körül a Jézus körül? Milyenek ezek a Jézus tanítványai? Milyenek ezek a vallásos emberek? Hát ez szörnyű. Gondoltad volna? És kitárgyalják. Az irgalmatlan ember ilyen, kegyetlenül kitárgyalja a másikat. Megbotránkozik a másik életén, és valakivel feltétlenül ki kell, hogy beszélje. Mert az irgalmatlanság mindig meg akar szólalni, testet akar ölteni, ki akar bukni, meg akar valósulni. Jézus válaszul a következőt, mondja nekik. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És hozzáteszi, ha ti tudnátok, hogy mit mondok most, hogy irgalmasságot akarok, de nem tudjátok, nem tudjátok. Szörnyű, mikor valaki úgy vallásos, úgy hívő, hogy igazán nem tudja, mi az, hogy irgalmasság. Itt Jézus ezeknek a nagyon vallásos embereknek mondja, hogy ha tudnátok, mit jelent, hogy irgalmasságot akarok, de nem tudjátok. Ott ültök a zsinagógába, minden héten, ismeritek a Bibliát. Ha ti tudnátok, hogy mit jelent, de nem tudjátok. Nehéz olyannal beszélgetni valamiről vagy valakiről, aki maga irgalmatlan. Mert az irgalmatlan ember ítélkező, botránkozó és törvénykező. A farizeusok ilyenek voltak. Mennyire más volt az Úr Jézus lelke. Irgalommal teljes. Megbocsátásra mindig kész. A jót mindig kereste a másikban. Most Jézus bement a zsinagógába, ugye ezt már egyszer elmondtam, csak azok kedvéért, akik nem tudják, hogy templom Izraelben csak egy volt, a jeruzsálemi templom, de zsinagóga, amelyik olyan, mint egy templom, csak a funkciója nem ugyanaz. Zsinagóga minden faluba, városba volt. A zsinagógákba a törvényt olvasták, és a törvényt magyarázták. A templomba áldozat is folyt. Papok és a főpap végeztek áldozatokat. Most Jézus most bemegy egy zsinagógába. A farizeusok ott vannak, az írástudók ott vannak, sokan mások is bejönnek, többek közt betegek is. És most is van bent egy beteg. Egy elszáradt kezű ember. És jön a provokáció, mert az irgalmatlan az ilyen. Kérdezik Jézustól, szabad-e szombatnapon gyógyítani? Ha nem irgalmatlanok lennének, azt mondták volna Jézusnak, Jézus, itt van ez a száradt kezű, gyógyítsd meg. Ehelyett azt mondják, mondd Jézus, hogy gondolod te, szombat van, szabad-e ezen a napon meggyógyítani itt a zsinagógába ezt az embert? Egyszer Jézus bement egy fő farizeushoz az íge szerint azért, hogy szombaton leüljön vele kenyeret enni. Megint megjegyzi az íge, hogy amikor Jézus bement, ott ültek a farizeusok, és figyelték őt. Ezek a mindig figyelők. Mind lehet elakadni, mibe lehet majd belekötni, mind lehet megütközni, mivel lehet Jézust majd vádolni. Akkor ott volt egy vízkóros ember. Akkor Jézus kérdezte meg őket. Szabad-e nekem szombatnapon ezt az embert meggyógyítani? És azt olvassuk, és azok hallgattak. Jézus nem hallgat. Megkérdezik és válaszol. Azt mondja, na, ki az közületek, akiknek van egy juhocskája, és beleesik a kútba szombatnapon, és nem tesz meg mindent azért, hogy kimentse. Ki az közületek? Mondjatok egyet, akik itt vagytok, akinek beleesik a szamara vagy az ökre a kútba szombatnapon, és nem indul azonnal, hogy kihúzza azt. Ki az közületek? Ugye senki? Ugye mindnyájan megtöritek a szombatot? Hogy tegnap beszéltem róla, Jézus azt mondja, még a papok is megtörik a szombatot. És nem vétkeznek. Ha szombaton meg lehet törni a törvényt egy juhocskáért, ezért a száradt kezű emberért, hogy meggyógyítsam. Nem. Mi fontosabb? Mi értékesebb? A juhocska vagy ez az ember? És a farizeusok összeszorították a fogukat, és nem válaszoltak. Amikor Jézus belépett a názáreti zsinagógába, akkor azt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr. Ezért feloldom a törvényt, és kihirdetem, szabad szombaton jót cselekedni. És meggyógyította azt az embert. Testvérek, jót tenni valakivel minden törvény felett van. Jót tenni valakivel minden törvény felett van. Nincs olyan törvény, amelyik korlátozza azt, hogy mi jót cselekedjünk. Csak a kemény és irgalmatlan szívünk képes gátat szabni annak. És akkor mindegy neki, hogy hétfő van, vagy csütörtök,
vasárnap vagy szombat.
Jézus szerte járt és jót cselekedett. Amíg az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. És azt mondta az övéinek, amiképpen láttátok én tőlem, ti is így cselekedjetek. Tanuljátok meg, hogy jót tenni mindig lehet és kell, szombaton is. Egyszer az Úr Jézus meggyógyított egy 38 éve nyomorult beteget ott a lyukkapunál, egy kórházba. A leírás úgy folytatódik, és azon a napon szombat volt. Érezteti az evangélium, elmondja, hogy most kezdődik a baj. Mert azon a napon szombat volt. És viszi a nyoszójáját ez a nemrég még nyomorék, aki 38 év ott feküdt, és megkérdezik, hogy hát te hogy mersz itten nyoszóját vinni szombaton? Hát nem tudod, hogy szombat van? Ilyenkor nem lehet semmit csinálni. Hát nekem valaki azt mondta, hogy vegyem föl, és vigyem. Ki az a valaki? Nem tudja először. Később tudja meg, hogy ez a valaki Jézus. És akkor azt olvassuk, hogy emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták ölni, mert ezt cselekedte szombaton. Kedves testvérek, nekünk nincs szombat törvényünk. De van szeretet parancsunk. Azt mondta Jézus, szombaton is lehet szeretni. Szombaton is lehet jót cselekedni. Nekünk van szeretet parancsunk, és ez minden napra szól. Isten felé is, meg egymás felé is. Mi reformátusok általában félünk ettől, hogy jó cselekedetek. Azt szoktuk mondani, ez olyan katolikus dolog. Szegény katolikusok azt hiszik, hogy a jó cselekedetek elégségesek ahhoz, hogy üdvözüljenek. Ezért inkább mi nem nagyon foglalkozunk ezzel a jó cselekedetekkel. Pedig kéne. Nagyon is kéne. Nem katolikus dolog ez, biblikus dolog. Lehet szombaton jót cselekedni, lehet hétfőn is, kedden is, szerdán is, lehet jót cselekedni, és lehet szombaton is, és lehet vasárnap is. És akkor hogy értsük azt, hogy senki nem jó, csak a mennyei atya egyedül. Ha senki nem jó, hogy lehet jót cselekedni? Ha csak az Atya jó egyedül, mondja Jézus, hogy lehet jót cselekedni? Hát lehet, testvérek. A jóság isteni státusz, a jó cselekedet emberi cselekmény, amit elvár tőlünk az Isten. Senki nem mondhatja magáról, hogy jó. De jót cselekedni, mindenkinek megvan a szabadsága. Szabad szombaton jót cselekedni. Szabad szeretni, és szabad szolgálni. Nyújtsd ki a kezed, és épp élet az. Testvérek, aki pedig meg akar botránkozni, az meg is fog botránkozni. A farizeusok ezután kimentek a templomból, összeültek, és megbeszélték, hogyan kéne megölni Jézust. Jézus észreveszi az indulatukat, elmegy a templomból. Nagyon érdekes dolgot olvasunk egyetlen egyszer az evangéliumban, hogy amikor kijött Jézus, meggyógyított mindenkit. Soha nem olvasom, csak egyszer itt. Meggyógyított mindenkit. És akkor felhangzik az ézsaiási profécia Jézus lelkéről. És most jutottunk el oda, amiről szólnunk kell. Milyen Jézus lelke? Milyen Jézus lelki arca? Hogy láttatja őt a proféciás? Aztán hogy látjuk az ígét megvalósulni Jézus személyes életébe? Milyen Jézus lelke? Azt mondja Isten a profétán keresztül, hogy szolgám választottam. Szerelmem, akibe lelkem kedvét leli.
Ilyet Isten soha senkiről nem mond. Szolgám, választottam, szerelmem, akiben lelkem kedvét leli. Ilyet csak egy valakire mond az Isten, az egyetlen egyre. Jézusra. Isten sokszor mutatják az ígék bosszúsnak, haragosnak, egekben lakozóként nevetve az embert, de gyönyörködni Isten csak Jézusban gyönyörködik. Az egyetlen, akiben gyönyörködik, az egyetlen igaz szolgája Istennek, az egyetlen kiválasztottja Istennek. Ő az Isten szerelmese, akiben Isten kedvét leli.
És te kedvedet leled-e ebbe az egyetlen egybe?
Lelked szereti-e őt, mint a szerelmes a szerelmét? Vagy meguntad Jézust? Az Isten csak rá mondja ezt, hogy ilyen. A lelkem benne leli kedvét, benne gyönyörködöm, mint egy szerelmes a szerelmébe. Nem az a keresztény egyház legnagyobb bűne, hogy megunta Jézusát? Isten soha nem unja meg. Kedveli a lelked még Jézust? Mit kedvel jobban? Miért nem kell? Lelkesedsz még érte? Ahogy az Atya lelkesedik. Minden gyönyörűségem ő, mondja. Van még valami a szívedbe Jézus felé ilyen? Jaj, ha meguntuk Jézust. Jaj, ha meguntuk őt, akibe az Atya gyönyörködik. Az én szívem meg már unja. Aztán azt mondja tovább a profécia róla, hogy akibe a lelkemet adom. Jézus Isten lelkével járt szerte közöttünk, testvérek, és az Isten lelke pont olyan lélek, mint ahogy látjuk Jézust közöttünk menni. Nos, hát milyen volt ez a lélek? Azt mondja tovább, olyan, aki nem verseng és nem kiált, és az utcákon nem lehet hallani a hangját. Nem verseng. Úgy elüldögeltem e fölött, testvérek, hogy benne van a mindennapjainkban ez a versengés. Bennünk van. Jézus olyan lélekkel élt és járt közöttünk, hogy nem versengett. Maga a sport nem más, mint versengés. Kitaláltuk azt, hogy versenyezzünk. Ki fut gyorsabban, ki ugrik magasabbra, ki ér hamarabb oda, ki ér el nagyobb eredményt, folyik a verseny. Kialakítottunk olyan iskolarendszereket, amelyekben versengünk. Bedobták a pénzt közénk, és elindult a verseny, hogy ki szerez többet, és folyik a versengés. Kitaláltunk rangokat, létrehoztunk kitüntetéseket. Új elnevezéseket találtunk ki, hogy induljon meg a versengés. Ki a nagyobb? Most jön a kurzusváltás a politikai életünkbe. Az eddigi nagyok lehullanak, most az új nagyokhoz kell majd dörzsölődni. A régiekhez már nem éri meg. Ki a nagyobb? Ki a sikeresebb ember? Ki a sikeresebb férfi? Megy a harc? Ki a jobb háziasszony? Megy a verseny? Nyíltan vagy burkoltan? Ki a nagyobb hívő? Jézusban ez a lánc megszakadt. Azt mondja róla a profécia, nem verseng. Nem állt be a sorba. És csendes volt. Hangját nem lehetett hallani. Azt mondta egyszer az Úr Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ez a csend két forrása az ember lelkében. A szelídség és az alázat. Azok a csendes emberek, akik szelídek és alázatosak. És most jön Jézus lelke, irgalma, amikor így folytatja a profécia. A megrepedezett nádat nem töri el. Pedig testvérek, a megrepett nád már semmire nem jó. Azt eltüzelték, kidobták. És a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Az a pislogó gyertyabél már nem ad fényt, nem ad világosságot, nem ad életet, és nem oltja ki. Mert Jézus irgalmas. Mit jelent ez, hogy a megrepett nádat, ami semmire nem jó már, a végét járja, nem töri el? Mit jelent ez, hogy a pislogó gyertyabelet, amelyik a végét járja, nem oltja ki? Azt mondja az íge, azért, mert diadalt szeretne Jézus látni. Az utolsó pillanatig vár arra, hogy egy szívbe győzelemig jusson. És amikor egy nádszál már megrepett, a végén van, még mindig vár arra, hogy győzzön abban az életben, amiről mindenki lemondott már. És amikor valakinek az életébe, mint a gyertyának a bele már csak éppen pislog, de még nem jutott benne győzelemre Jézus, még mindig vár, nem oltja ki. Vár, hogy győzzön benne. Jézus irgalma kitart a végsőkig, mert diadalt akar. Ezért mondja a profécia végül, az ő nevében reménykednek mind a pogányok. A profécia szerint ezek mi vagyunk. Mi vagyunk a pogányok. Igen, mi ennek a csodálatos Jézusnak a nevében reménykedünk ma is, akiben gyönyörködik az Isten, aki Isten lelkével teljes, ezért nem verseng és nem kiált. A repett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mert diadalra akar juttatni minden szívben, minden életben, diadalra akarja juttatni önmagát. Ezért Jézus a mi egyetlen reménységünk. És amíg tart az életed és a szeretteid élete, el ne feledd, Jézus az egyetlen reménységünk, hogy diadalra akar jutni a te szeretted életében is. És ha megreped az élete, és csak pislákol már, nem fogja kioltani, mert győzni akar benne. És győzni akar benned. Ha megrepett nád vagy is már, ha pislogó gyertyabél vagy is már, győzni akar benned. Ez a pogányok reménye, ez a mi reményünk. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy annyi irgalmatlan, szeretetlen, botránkozó emberi szem, szív és lélek között mindvégig az irgalmasságot képviselted, és cselekedted a jót szerte járva. Köszönjük, hogy példát mutattál nekünk, hogy bármilyen világ is vesz bennünket körül. Szabad jót cselekednünk. Elvárod tőlünk, hogy cselekedjük a jót. Hogy a te lelked által legyünk irgalmasok és ne irgalmatlanok. Hogy a szemünk ne a megütközni valót lássa, hanem azt, amit lehet erősíteni, vagy gyógyítani. Könyörülj meg rajtunk, Jézus, hogy pünkösd lehessen úgy a mi ünnepünk, hogy a te lelkeddel telítődik a mi életünk. És a te lelkeddel együtt a mi lelkiségünk is megváltozik. Hozzád hasonul. Belőled vesz, és olyan lesz, mint a tiéd. Köszönjük, hogy nem ismerted a reménytelenséget. És köszönjük, hogy mi is úgy élhetünk és nézhetünk önmagunkra és mindenkinkre, hogy te a megrepett nádat nem fogod eltörni, míg diadalra nem viszed az életet, és a pislogó gyertyabelet nem fogod kioltani, míg diadalra nem viszed önmagad a mi és a szeretteink életébe. Ez a mi reménységünk. Pünköstkor is benned reménykedünk, Jézus. Munkálja ezt bennünk győzelemig, a te csodálatos lelked, a Szentlélek Úristen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvérek, az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket olyan formában is, hogy el ne feledkezzünk a pünkösdi borítékos hála adományaink elhelyezéséről. Nehéz anyagi körülmények közt él, tudom, minden testvérünk, mi magunk is, a gyülekezetünk is, de a gyülekezetünk élete ilyen értelemben a sorsa a ti kezetekben van, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Hirdetem továbbá azt, hogy a kijáratoknál kapható ez a szóró, lapszerű kis híradás, amelyik a 7. református zenei fesztivál programját adja a kezünkbe, amely fesztivál június 4-én, 5-én és 6-án lesz. Ajánlom mindenkinek a szeretetébe, bátran vigyük el ezt a kis programanyagot, nézzük át és éljünk vele. Szokásos rendben fogjuk megtartani az ünnepi alkalmainkat, tehát pünkösd vasárnap 10 órakor és pünkösd hétfőn is 10 órakor urvacsorosztással egybekötött Isten tiszteletünk lesz, jöjjünk és hívogassunk. 467. számú énekünk a záró énekünk, annak minden versét énekeljük el, azaz mindez 5 versét, az első vers így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.